Arcvonások. A Kossuth Rádió portréműsora.
A termőföldtől az asztalig. Manapság egyre többet halljuk ezt a mondatot. Magyarország szerencsére mentes az élelmiszerbotrányoktól. Ez annak a tudásnak, szakértelemnek köszönhető, mely évtizedek óta jellemzi az agrárképzést. Nem csak Európának, hanem távol-keleti országoknak is adott az ország olyan szakértőket, akik itt végeztek évekkel vagy évtizedekkel ezelőtt. Nem véletlen, hogy olyan országokban, mint például Laosz, a magyar szóra felkapják a fejüket máig az emberek. Váradi László ázsiai agrárszakértőnek meghatározó szerep jut Laoszban a teljes élelmiszerbiztonsági hálózat kiépítésében. Köszöntöm hallgatóinkat, Juhász Zsolt vagyok. Beszélgető társam Váradi László, ázsiai agrárszakértő.
Összeszámoltál már, hogy hányszor volt Laoszban? Mert oda azért nem minden nap megy az ember, még ha dolgozni is megy.
A múltkor számolgattuk, és minimum 100-szor, de valószínű, hogy többször. Én pontosan nem vezettem erről kimutatást, mert olyan utak is voltak, amikor nem Laosz volt a végcél, hanem csak átutaztam, de olyan 100 és 150 között lehet 1980 óta.
Váradi László életében ez a kereti nyitás már nagyon régen kezdődött.
1980 volt egy mérföldkő, amikor az ENSZ élelmezésügyi szervezetének szakértőjeként Laoszban dolgoztam. Az volt az első ilyen nemzetközi munkám, de én előtte is találkoztam már laosziakkal még középiskolás koromban. Én a budapesti Bánki Donát Gépipari Technikumban végeztem, és ott volt két laoszi osztálytársam, sőt, egy szobában laktam velük a kollégiumban, úgyhogy már keletre már akkor elkezdtem odafigyelni a 60-as évek közepén. Tulajdonképpen a fejlődő országok egy nagy részével Magyarországnak onnan származik a kapcsolata, hogy a Magyarországon végzettek, visszatérve az országukba, ott magas beosztású állami vezetők, szakemberek, vállalkozók lettek, és ez Laoszban is így van. Laosz egyébként egy kiemelt ország tekintetben, hiszen több mint 200 szakember végzett Magyarországon, különböző szakterületeken, de kiemelten az agráregyetemeken, hát miniszterhelyettes, a minisztériumnak nagyon sok vezető munkatársa, tartományi vezetők, akik agráriummal foglalkoznak, mint Magyarországon végeztek, és ma is jól beszélnek magyarul.
Éppen ezért, hogyha valaki abban az ázsiai országban magyarul megszólal, akkor lehet, hogy megértik, amit mond?
Igen, sokszor viccelődünk is, hogy nincs olyan megbeszélés, hogy ne legyen köztük egy Magyarországon végzett, és csak úgy megjegyezzük, hogy reméljük nem azért, hogy szeretnétek hallani, kontrollálni, hogy mi itt egymás közt magyarok miről beszélünk. Természetesen nem erről van szó, hanem egyszerűen olyan sok a magyar szakember kint Laoszban, és más ázsiai országokban is, hogy óhatatlan, hogy egy-egy szakmai megbeszélésnél, ha mondjuk vagyunk 10, abból 2-3 vagy 4 ne Magyarországon végzett legyen.
Ha több mint 100-szor volt Laoszban, akkor ez nem kis út, csak oda, főleg vissza, tehát oda 12 óra az út, akkor ez, hogyha az órákat nézzük, akkor nem kevés időt vett el.
Hát az utazás az én életemnek az egy jelentős része, hiszen 1980 óta különböző nemzetközi szervezeteknek, magyar szervezeteknek szakértőjeként dolgoztam szerte a világon, tehát nagyon sok időm elment az utazással, de ma már az utazás is egyszerűbb, mert régen, amikor késtek a gépek, sokat kellett várni, kényszer leszállások, akkor az egy kicsit nehezebb volt, ma már azért hatékonyabb, de így is azért fárasztó egy ilyen hosszú út. Ellentmondásos, hogy amikor fiatal szakértő voltam, akkor még business class-szal utaztam a repülőkön, mert nemzetközi szervezetek arra fizettek be, ma már ők sem ilyen nagyvonalúak egyébként, ma pedig öreg fejjel, hát turista osztályon megyünk, de az embernek kialakul egy ilyen utazási rutinja, és tudja, hogy hogy lehet a fáradtságot csökkenteni, hogy lehet alkalmazkodni egy ilyen speciális helyzethez, mint maga egy ilyen hosszú távú utazás.
Soha nem félt a repüléstől?
Nehéz erre válaszolni, mert voltak nagyon nehéz időszakok, amikor bizony féltünk. Ez abban az időben voltak, amikor még hát különösen Laosban rosszul karbantartott repülőgépekkel jártunk, és előfordult, hogy leállt a légcsavar, nem nyílt ki ajtómű, és ilyenkor ott köröztünk, és nem tudtuk, hogy mi fog történni, de végül is olyan megrázó élményem nem volt, hogy halálfélelmünk lett volna, de azért egy picit aggódtunk. Én mostanában azt csinálom, most már megtehetem, amikor a repülőgépeken hát nagyon komoly fedélzeti szórakoztató programok vannak. Én kimondottan zenét hallgatok, mégpedig egy zenét, a Traviátát. Tehát én egy ilyen 12 órás úton a Traviáta operát, ami kb. Egy 2 órás opera, azt 5-ször meghallgatom, és ez valahogy most már az utazás részévé vált, és egy picit úgy meg is nyugtat, mert hát egy csodálatos zeneműről van szó, és mindig fel lehet benne fedezni valami szépséget, valami újdonságot, és most nekem ez lett az a könnyebbség, gyógyír ezekre a utazási fájdalmakra, amik úgy segítik elviselni ezeknek a hosszú utaknak a nehézségeit.
És hogy találták meg erre a feladatra, hogy egy teljes élelmiszerbiztonsági hálózatot kell kiépíteni?
Hát miután Ázsiáról és Laoszról van szó, én úgy közismert voltam a hazai agrárszakmában, mint aki nagyon sokat dolgozott Ázsiában. A másik pedig az, hogy én hosszú évekig dolgoztam a kutatásban, a kutatásfejlesztés területén, és ott én mindig fontos szempontnak tartottam, hogy a kutatási eredmények azok gyakorlattá váljanak, hogy az a gazdálkodást segítse. És tulajdonképpen itt is erről van szó, és e munkám során a gazdálkodókkal, a vállalkozókkal való kapcsolat keretében ismertem én meg a Vitafort céget Dabason, akivel már korábban is volt kapcsolatunk az állattenyésztés, takarmányozás fejlesztésének a területén, és így ez a fajta K plusz F munka, kutatásfejlesztés munka, az ázsiai ismereteim, ezek hoztak be a Vitafort érdekeltségi tevékenységi körébe, és így váltam a Vitafort munkatársává.
Ugye ez most aktuális, mert ugye keleti nyitásról sokat esik szó, és most egy teljes ország, egy igazából fejletlen országnak kell kialakítani az élelmiszer biztonsági hálózatát, ami sok mindent akart.
A laoszi program egyébként nem itt kezdődött, ez a második magyar kötöttségi hitelprogram, a minőségi élelmiszerellátás segítése azáltal, hogy minőségi halivadékot, minőségi tenyész állatokat, baromfit, sertést és minőségi takarmányt állítunk elő, és ebbe a programba úgy kerültem bele, hogy Magyarországnak a legfejletlenebb, a világ legszegényebb országainak a segítése, az egy feladata, miután EU-s tagországá vált, és így kereste a magyar kormány, hogy hol lehetne célszerűen ilyen programokat indítani, és én magam javasoltam Laoszt, így hajtottuk végre az első kötött segélyhitelprogramot, ahol építettünk takarmánygyártó üzemeket, állattartó telepeket, köztük egy halfarmot, és ennek a munkának a folytatása lett az, ami most indul, és ami a laoszi élelmiszerlánc biztonsági rendszernek a kifejlesztésére irányul.
Milyenek egyébként a laoszi emberek? Könnyű velük üzletelni?
Nem könnyű, egy más világ. Laoszban az első szó, amit megtanul az ember, az az, hogy bopinyán. Ez azt jelenti, hogy ne törődj vele, majd lesz valahogy, nem kell ezt úgy elkapkodni. Sokan azt mondják, hogy bopinyanizmus, ez a fajta mentalitás náluk, ez az élet alapvető eleme. Ez eleinte nekünk furcsa volt, de később felfedeztük ennek a racionalitását, mert mi viszont állandóan rohanunk. Nem követjük a természet ritmusát, na most náluk ez nem így van, és ebben a bopinyánban, ebben van egy bölcsesség, hogy gondoljuk végig, mit csinálunk. Éljünk összhangban a természettel. Túl lehetne halászni a vizeket, ki lehet vágni az erdőket, de nem szabad. És a laosziakban ez a fajta lassúság, vagy inkább annak nevezném, hogy meggondoltság, vagy bölcsesség, ez mindenképpen figyelemre véltó, és ez nem csak a munkában van így, aki Laoszba látogat, az el van ragadtatva, és szerintem emiatt, mert egy rohanó világban élő emberre nagy hatással van az, amikor azt látja, hogy nem feltétlenül kell rohanni, és ez nem azt jelenti, hogy ők emiatt szegények, vagy emiatt nem lesznek nagyon gazdagok, inkább emiatt boldogok az emberek. Tehát Laosz hiába a világ legszegényebb országa, megmerem kockáztatni, hogy Laoszban élnek a világ legboldogabb emberei, vagy legalábbis azoknak egy kis csoportja.
De nem azért, mert hogy boldogok a lelki szegények.
Hát mi ezt így fogalmazzuk meg, de azért nem mondanám, hogy lelki szegények, mert azért az az ázsiai kultúra, ami bennük is bennük van, az a buddhista háttér, az a gazdag mondavilág, amiben ők ott élnek, azok az ünnepek, azok a hagyományok, az ősök tisztelete. Néha egy picit babonás számunkra, de ugyanakkor mégiscsak azt gondolom, hogy ez nagy érték, és azon vagyunk, hogy ezek ne vesszenek el. Tehát mi magunk sem próbáljuk őket, hogy úgy mondjam, erőltetetten modernizálni, hanem hagyjuk, hogy ők a maguk életét, a maguk világát éljék, és a maguk kultúráját kövessék.
Na most önöknek is a kormánynak köszönhetően több mint 50 hazai kisvállalkozás megismerheti ezt a kultúrát, azon kívül, hogy lehetőséghez jut, még megismerkedhet egy olyan országgal, ahová amúgy nem biztos, hogy eljutna az élete során.
Nagy kihívás a kisvállalkozóknak egyébként egy távoli trópusi országban élni, hiszen nem csak a kultúra más, nem csak az emberek, az ő viselkedésük más, hanem hát egy más éghajlat. A kisvállalkozásoknak ilyen programokba való bevonását még jobban kell támogatni, mert a magyar értékek, a tudás, én most egy szűkebb területről, az élelmiszergazdaságról beszélek, az nagyon elismert a világban, és a magyarokat mindenhol nagyon szívesen fogadják, és ezt a lehetőséget ki kell használnunk, nem csak úgy, hogy szakemberek kimennek és szaktanácsot adnak, hanem ebben a munkában egyre jobban be kell vonni a kisvállalkozásokat is. Azon vagyunk, hogy minél több innovatív kisvállalkozó kerüljön ki Laoszba, vagy ha más országokban indul ilyen program, akkor oda. És nem kell megváltani a világot, hiszen egy ilyen egyszerű országban nem is szabad nagyon nagy lépésekkel fejleszteni. Egy idősebb professzoromtól tanultam, hogy egy ilyen országban az a helyi tudásra, a helyi ismeretekre kell, hogy alapozzon, és kis lépésekkel kell haladni egy cél felé.
Váradi Lászlóról tudjuk, hogy akkor ázsiai agrárszakértő, de hogyha az igazi első számú foglalkozását nézzük, akkor az agrárium területén hol volt az, amikor elkezdődött a szakmai élete?
Hát én a halászat, a halgazdálkodás fejlesztése révén kerültem be ezekbe a világprogramokba, hiszen a világélelmezés az egy nagy probléma ma is nagyon sok fejlődő országban, hiszen a világ népessége növekszik. A hal viszont egy olyan állat, ami szinte mindenhol felnevelhető. A hal fogyasztását különböző vallások nem tiltják, tehát a világ élelmezésben a hal egy nagyon fontos szerepet betöltő állat, és a halászat ilyen értelemben szintén nagyon fontos, és itt most nem a tengerhalászatról beszélek, és nem a folyók és tavak lehalászásáról, hanem a hal tenyésztésről, amikor tavakban, vagy ketrecekben, vagy hasonló létesítményekben mesterségesen nevelik a halat.
Tehát itt akkor azért nekünk nincs hátrányunk ezen a téren, hogy mondjuk tengerből hiányt szenvedünk.
Sőt, ez bizonyos szempontból előny, hiszen mi tudjuk azt, hogy kell észszerűen kihasználni a vizeinket, és Magyarország a világélmezési programokban úgy neveztek bennünket, amire büszkék voltunk, hogy nagy hatalom. És szeretnénk, ha az is maradna, tehát én a halászat területén kerültem bele a nagy világméretű programok körébe. Dolgoztam nagyon sok országban a világon, olyan helyeken, ahol tényleg még turisták, se nagyon fordul meg, Pápua, Új-Guinea, Lesotho, vagy Kínának nagyon távoli eldugott régiói, és itt ugye segítettük a helyi lakosságot abban, hogy állati fehérjéhez jusson a hal révén, és ezeket a halászatfejlesztési programokat segítettem én. Eleinte, mint mérnök, mert alapvetően én műszaki mérnök vagyok, gépészmérnök, mezőgazdasági gépészmérnök, és nem nagyon sokan vagyunk mérnökök a halászat fejlesztés területén, és így keresett voltam a nemzetközi szervezetek körében is. Így segített kezdhettem én halastavak, halkeltetők építésével, tervezésével a különböző szegény országokat, amely keltetők aztán halivadékot állítottak elő, halat megtermelték, és így a lakosság hát fehérje forráshoz, fehérjéhez jutott, így a táplálkozás, a foglalkoztást is adott a haltermelés.
Tehát akkor úgy veszem ki a szavaiból, hogy Laoszban is ezt a hal telepítési, hal tenyésztési kultúrát szeretnék meghonosítani, sőt erre is van akkor ott igény?
Laoszban a magyar kapcsolatoknak az egyik erőssége volt a halászat, és az akkori miniszter körülbelül 15 évvel ezelőtt azt mondta, hogy legyen a halászat a megalapozója más élelmiszeripari ágazatok fejlesztésének, és valóban így is volt, mert halászatban nagyon sok mindent csináltunk Laoszban, én magam is szakértőként nagyon sok időt töltöttem kint, de mások is. Majd a halászat után jött az állattenyésztés, és most kibővült ez egy széleskörű ágazat fejlesztésé.
Olvastam, hogy Laoszban megismerhetik, hogy mi az a szalámi vagy kolbász?
A Magyarországon végzettek, akik visszamentek Laoszba, eleve tudják, hogy mi az, és szeretik a szalámit és a kolbászt. Laoszban is van, de nem olyan, mint a miénk. Most szeretnénk ennek a most folyó programnak a keretén belül olyan termékeket Laoszban készíteni, amelyek ötvözik a két gasztronómiát, mert ők például nagyon szeretik a csípőset. Amit mi kivittünk magyar terméket olyan névvel, hogy pokol tüze, ők nem nevezték egyáltalán csípősnek. Náluk azért egy csípős kolbász, az mást jelent, úgyhogy lehet, hogy még az erősségen is kell, hogy egy kicsit növeljünk, de ezeken dolgozunk kint, tehát viszünk ki például hentest is, aki ott a kézi munkát végzi és benadítja, hogy hogy kell szakszerűen egy sertést kicsontozni. Nincsenek ott kint kultúrája, de viszünk élelmiszer technológust is, aki a kinti kollégákkal együtt termékfejlesztést fog végezni, mert részben a magyar termékek elismertsége az fontos, azt megtartjuk, de részben azzal kell foglalkoznunk, hogy ott a régióban az ott élő emberek által, akik nem járnak külföldre, hanem a helyi ízekhez szokták hozzá, tehát számukra is tudjunk olyan terméket adni, amit ők szívesen fogyasztanak és vásárolnak.
A családja hogyan tudta ezt, sőt a mai napig, hogyan tudja feldolgozni, hogy ennyit nincs itthon?
Hozzászoktak, amikor 80-ban elkezdtem ezt a szakértői munkát, a gyerekeim még kicsik voltak, 2 és 4 évesek, akkor nehezebb volt, mert a kommunikáció sem olyan volt az otthonnal, mint most, mert nem volt telefon. Én Szarvason éltem, meg élek most is, külterületen, tehát nagyon későn került oda a telefon, tehát leveleztünk. 3 hét volt egy levél, amíg ideért, 3 hét vissza, tehát 6 hétig tulajdonképpen megszakadt a kapcsolat az itthoniakkal. Nehéz volt. A kisgyerekek könnyen viselték, a feleségem hozzászokott, bölcsen állt hozzá. Sokszor együtt utaztunk, hogy ő is lássa, hogy mit jelent ez a munka, amit én végzek, és érzékelje ezeket a távoli országokat, azoknak a kultúráját, sajátosságait, de ez valahogy a mi családi életünknek is a részévé vált, és azt mondhatom, hogy szerencsés vagyok, mert a család ehhez olyan rugalmasan, olyan megértően áll hozzá, hogy soha nem volt abból probléma, hogy most miért megyek, már megint miért megyek, és miért csak akkor jövök vissza. A 4 unokám, valamikor találkozom, ők már azt olyan természetesnek veszik, hogy közben én a félvilágot bejártam. De azért néha rá kérdeznek, hogy hol is voltam, hol van az a Laosz, és nagyon sokat tanultak azokból, amiket elmondtam nekik. A fiam például egy 2 nyelvi iskolába járt Kecskemétre, angol-magyar, és a földrajztanár, aki egy lengyel származású tanár volt, Pápua Új-Guineáról tartott nekik órát a földrajz órán, és megemlítette, hogy hát gyerekek, most egy olyan távoli országról tanulunk, amit talán nem is ismertek, nem is hallottatok róla, de még ha hallottatok is, az biztos, hogy nem tudjátok, mi a fővárosa. Mire a fiam? Port Moresby. Tehát ő megtanulta tőlem, pedig amikor én ezeket a diákot levetítettem, és mutattam, hogy itt van Pápua Új-Guinea főváros a Port Moresby, akkor nem vettem észre, hogy különösebben figyelnek, és mégis nagyon sok minden megragadt bennük, és ott van az agyukban, és egy picit ezzel mások is lettek, bölcsebbek lettek, és örülök neki, hogy tényleg hasznosítják is ezeket az ismereteket, a tapasztalatokat, élményeket, amiket én így igyekeztem a családnak átadni. Most szeretnénk a folyamatban lévő programot, amelyik az élelmiszerlánc biztonsági rendszer képítésé irányú sikeresen befejezni, de már most dolgozunk azokon az elemeken, amelyik kiegészítik a mostani programot, és amelyek már egyértelműen az üzletet segítik elő. Hozzá kell tegyem, hogy a mostani programnak is az egyik kulcsszava az, hogy fogjon össze az állam a vállalkozókkal. Tehát a programunkba beépítettünk egy olyan elemet, hogy ez a program az élelmiszerlánc biztonsági rendszer kiépítésére irányul, tehát ha valaki azt gondolja, hogy itt segítjük, hogy meglegyen a jogi háttér, meg legyen egy intézményi háttér, nem, ennél többről van szó. Mi kiépítünk két olyan integrált gazdálkodási rendszert, egyiket haltermelésre, másikat sertéstenyésztésre, ahol bemutatjuk a szántóföldtől az asztalig elvet, hogy hogy működik. Van takarmány alap anyagtermelés, takarmánytermelés, sertéstermelés, vágóhíd, feldolgozás, és vannak üzletek, aminek a végén megjelenik a minősített termék. És ebben nem csak laoszi vállalkozók vannak, hanem magyar vállalkozók is.
Hát, hogyha az elején sokat számoltunk, meg sok számodat hangzott el, akkor most már azt szűröm le, hogy 1980-tól eltelt 36 év, akkor a további évek sem lesznek úgymond a nyugodtak Váradi László számára, hiszen ezek az utazások nem nagyon szűnnek meg, hanem inkább szaporodnak.
Valóban az elkövetkezendő 3 év az, mondhatom, kemény lesz, nagyon sok utazással, hiszen az év felét azt külföldön töltöm, és az azt követő 3 is már úgy körvonalazódik, hogy hasonlóan programokkal zsúfolt időszak lesz. Most a laoszi utat összekötöttem egy bankoki tanácskozáson való részvétellel, ahol tárgyaltam kínai kollégákkal, kambodzsai kollégákkal. Nem is lehet csak Laosz, tehát Laosz egy ASEAN tagország, másik 10 országgal együtt, amelyek mind olyan fejlesztési lehetőséget kínálnak, amit ki kell használnunk, és ezek között olyan nagy országok is vannak, mint például Indonézia, amit még eddig nem is említettem, és hát ott vannak az ASEAN-on kívüli országok, amelyek potenciális piacok, tehát ott van Kína, vagy India, vagy Korea. De most már azt tervezem, hiszen a legnagyobb unokám most már 16 éves, hogy most már ők is jönnek velem, és egy kicsit világot látnának.
Tehát amiről eddig mesélt, mikor kicsik voltak, azt most megláthatják nagykorukban.
Azt most megláthatják, meg is kell, hogy lássák. Én nagyon sokat tanultam abból, amit így a távoli országokban megtapasztaltam. Hát hogy fogalmazzak, hogy ne tűnjék ez olyan nagyon patetikusnak, hogy bölcsebb lettem, tehát máshogy tudok problémákat kezelni. Ez kell egyfajta empátia is, nincs mindenkiben meg, nagyon sok kollégával, akivel kint dolgozom, foglalkoznom kell, hogy úgy mondjam. Bennem megvan az az empátia, az az alkalmazkodó készség, ami kell ahhoz, hogy egy ilyen távoli országban valaki eredményesen dolgozzon, hiszen nem csak azok a fizikai kényelmetlenségek jelentik a problémát, hogy sokszor nincs légkondi, meg meleg van, meg esik az eső, meg hüllők mozognak a környéken, meg a szobába is bejönnek. Ha elmegyek egy farmerhez, és ott szeretnék valamit közösen megcsinálni, akkor le kell ülnöm, akkor vele együtt kell azt megennem, amit ő megeszik, ami néha nagyon furcsa dolgok, azt kell meginnom, amit ő megiszik, egy-két szót meg kell tanulni mindig annak az adott országnak a nyelvén, ahol dolgozunk, ezt is öreg professzoromtól tanultam, és követem is, tehát alkalmazkodni kell maximálisan. A kollégáimnak is mindig mondom, hogy ne sürgessetek egy választ, mert nem fogja azonnal azt mondani, amit gondol. Tessék, várjunk, egy kicsit járjuk körbe. Ha elvárunk tőlük olyasmit, hogy jó lenne, ha ezt nyilatkozná, akkor arra úgy rá kell vezetni. Még ha ők úgy látják, hogy megvan, még akkor is szeretnének az illetővel egy személyes kapcsolatot kiépíteni. Napokat kell sokszor eltölteni egy viszonylag egyszerű kis megállapodással, hogy megismerjük egymást, beszélgessünk a kultúrájukról, és együk meg azt, amit elénk tesznek, igyük meg azt, amit felajánlanak, és nem lehet őket becsapni sem, mert azt úgy is észreveszik, nagyon érzékeny emberek az ázsiaiak.
Hát akkor sok ilyen utat kívánok önnek még.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, az Arcvonásokban Váradi László ázsiai agrárszakértővel beszélgettem. A műsor összeállításában Rubin Gabriella működött közre, a sorozat szerkesztő ifjabb Tóth György. Műsoraink újra meghallgathatók megújult honlapunkon, a www.mediaclick.hu oldalon. Juhász Zsoltot hallották. Ezt a műsorunkat este a 11 órai hírek után újra meghallgathatják.